az egész világ összerándult attól, hogy ez nem csak az ukránok problémája lehet, az, ami most történik, és mi van, ha ezt így nem tudjuk megállítani, és az a legkisebb ár, bármennyit fizetünk érte, hogy ha Ukrajnát megtámogatjuk.
Az a probléma innentől, hogy Oroszország katonai és politikai értelemben is bele van szorulva ebbe a dologba. Maradnak a katonai megoldást, mint általános megoldási javaslat, csak más módon használják a haderőt, és sokkal nagyobb haderőket dobnak be.
Köszöntjük a Glossa Bölcsészettudományi Kutatóközpont podcast sorozatának hallgatóit. A mai beszélgetésünket az a sajnálatos esemény hívta életre, hogy az orosz fegyveres erők átlépték Ukrajna határát, és háborút kezdett egy szuverén ország ellen. A Glossa szerkesztősége úgy döntött, hogy több beszélgetést kezdeményez ebben a témában, hogy megértsük a konfliktusok történeti hátterét, azt, hogy az események hogyan függenek össze, és milyen megoldások formálódhatnak a kialakult helyzetben. Vendégünk ezúttal Fedines Csilla, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kisebbségtörténet és etnopolitikai osztály tudományos főmunkatársa, akinek a kutatási területe a kisebbségi kérdés Kelet-Közép-Európában és Ukrajna politika története, illetve Rácz András, Oroszország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Stratégiai Védelmi Kutatóintézet és a Német Külpolitikai Társaság elemzője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docense. Külön köszönjük, hogy elvállalták a beszélgetési napokban nagyon sok felkérésnek kell eleget tenniük. A kérdezők pedig Szilágyi Adrián és Szilágyi Zsolt.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ugye érdemes talán rögzíteni, hogy március 3-án beszélgettünk, ez egy későbbi időpontban fog megjelenni ez az adás, és minden percről percre változik. De mi azt gondoltuk, hogy kezdjük a beszélgetést egy rövid áttekintéssel, hogy történetileg hogy alakult ki ez a helyzet, és most elsősorban itt a putyini korszakra és annak a mérföldköreire gondolunk, hogy jutottunk ebben a helyzetben, hogy Putyin ezt a lépést tette múlt héten csütörtökön. Csilla?
Putyin most előlépett történésszé, mert amikor elkezdődött ez a feszültség növekedni, akkor először is volt egy írásos cikke arról, hogy Ukrajna mint olyan nem létezik, és ukránok se. És ezt olyan részletességgel fejtette ki, hogy az egyes régiókat is megindokolta, hogy miért nem Ukrajnának a részei. Aztán magának a kvázi hadüzenetnek a bejelentése is egy történelmi fejtegetés volt, sőt, ugye most már elindult egy tárgyalási folyamat, amelyiknek talán ma lesz a második fordulója, és az orosz delegáció vezetője az ő fő történész tanácsadója, akinek az az elve, hogy az az igaz történelem, ami Oroszországnak jó, tehát hogy nem kutatni kell a történelmet, hanem meg kell keresni azokat a fogódzók, amelyek megfelelnek a mai Oroszország politikájának. Ezzel gyakorlatilag történetesíteni akarja ezt az egész eseménysorozatot, amelynek a tanúi vagyunk, és aminek a legfontosabb gondolata az, hogy Ukrajna mint olyan nem létezik, miközben ugyanezt gondolja a politikum magáról, Belorussziáról is, az most ugye kvázi szövetségesként vesz részt ebben a háborúban. Arról még nem tudunk, hogy belorusz katonaság beavatkozott volna, de azzal már részese a háborúnak, hogy az ő területéről indulnak el az orosz katonák, és ez igazából, hogyha az ukrán katonai elemzőknek az első reakcióit megnézzük, akkor szinte mindegyik külön kitért arra, hogy nagyon-nagyon bele volt a levegőbe ez a támadás, de az, hogy belorusz területről is megindulnak rögtön, ez érte őket a leginkább váratlanul, és ez okozta a legnagyobb meglepetést és zavarodottságot, mert gyakorlatilag a teljes ukrán határvonal háromnegyed részén egyszerre indult meg a támadás, és ez a belorusz határrész ebből nagyon nagy hányadot foglal el. Tehát tulajdonképpen az, hogy Belorusszia az ilyesfajta csatlósa lehet ebben a történetben Oroszországnak, annak a történelmi előzményeként, meg politikai előzményeként többek között az is tekinthető, hogy Belorusszia az egy nagyon erősen orosz nyelvű és orosz kultúrájúvá vált ország, viszonylag kicsi tere van a saját nemzeti nyelvüknek és kultúrájuknak, szemben Ukrajnával, ahol sokkal erősebb az ukrán nyelvűség és az ukrán nemzeti gondolat és az ukrán kulturális térnek a megjelenítődése. És a korábbi diskurzusokban rendszerint megjelent az a gondolat, hogy Ukrajna ezt a belorusz utat nem akarja, azt a fajta ölelést, ahogy kvázi, hát már nem most, hanem már jó hosszú ideje Belorusszia egyfajta provinciájaként működik Oroszországnak, és Ukrajna azt a középkori kievi rusz államot, amelyik ennek a három népnek a közös összhazája volt, azt nem szeretni olyan történelemmel folytatni, hogy egy ilyen expanzív Oroszországgal, amelynek a célja nem a, ezeknek a valaha egy néphez tartozó etnikumoknak és államoknak az együttműködésen alapszik, hanem a hegemóniájának a megerősítésén. És ebből akar kilépni azzal, hogy azt mondja, hogy nem csak földrajzilag, de politikailag is Európához akar tartozni.
Andris Putyin hatalomra kerülése óta tudunk lépésekről, Abháziáról, Dél-Oszétiáról, beszélünk a Krímről, mindenki emlegeti a Krímet. Ebben a 20 éves intervallumban hogy épült fel ez az elmélet, amihez Putyin ragaszkodik?
Ugye én meghatározva elemként, hogyha Putyin korszakot mondjuk 1999-től számítjuk, tehát amikor kezdte miniszterelnök, meghatározva elemként, ami idáig vezetett, vagy az egyik meghatározva elemként, én azt emelném ki, hogy Putyinnak az a tapasztalata ebben az immár 23 évben, hogy a fegyveres erő igenis alkalmas konfliktusok megoldására. Tehát őt a hatalomba ugye a második csecsen háború elindítása és megnyerése emelte, utána néhány évet eltöltött azzal, hogy a stabilizáló Oroszországot belföldön, utána a 2007-es müncheni beszédet, 2007. februári müncheni beszédet szokták határpontnak tekinteni, amikor először tárta a világ elő a maga koherens, bár a mi történelmi ismereteinkkel nem teljesen átfedő értelmezését arról, hogy Oroszországnak milyen helyet képzel a világrendben, és ezt követte aztán a grúziai háború 2008. augusztusa, ami gyakorlatilag preventív háború, ezt követően Grúzia soha többet nem lehet a NATO tagja. Ezt követte aztán 2014-ben az Ukrajna elleni katonai művelet, ugye a Krím-félsziget törvénytelen megszállása és annexió először, majd 14 tavaszától a kelet-ukrajnai szeparatizmus kirobbantása. Összességében ezek is sikertörténetek, hasonlóan Grúziához. Kelet-Ukrajna nem pontosan úgy alakult, ugyanahogy eredetileg tervezték, de ezzel együtt azért mégiscsak sikertörténet, olyan értelemben, hogy kivérezteti és gyengíti Ukrajnát. 2015 a szíriai háborúban való orosz részvétel. Ugye intervenciónak szokták hívni, de jogilag is valójában nem intervenció, mert a szír kormány államközi felkérésére kapcsolódott be Oroszország ebben a konfliktusban, és ez is sikertörténet orosz szempontból. Hatalmon tudták tartani Assadot, legyőzték az Assaddal szemben álló különféle felkelő csoportokat, nem mellesleg súlyos veszteséget okoztak az iszlám államnak, kés sikertörténet. És ha tovább megyünk, nem feltétlen csak az orosz reguláris fegyveres erők, hanem különféle proxy formációk alkalmazásával eredményesek tudtak lenni Líbiában, eredményesek tudtak lenni a Közép-Afrikai Köztársaságban és még számos más helyen. 19-ben egy ilyen proxy desszant művelet jellegű akcióval hatalomban tudták tartani Nicolás Madurót Venezuelában, nem azért, mert Madurót nagyon kedvelték, hanem a rossz nyelvnek ugye volt ott 17 milliárd dollárnyi befektetés, amit nem lett volna jó elveszíteni. Tehát az az alapkoncepció szerintem, hogy az orosz katonai gondolkodásban és politikai gondolkodásban, különösen Putyinéban, az látszik, hogy a fegyveres erővel igenis meg lehet oldani konfliktusokat. És most eljutottak odáig, hogy az Ukrajnával fennálló konfliktusok végére megpróbálnak fegyveres erővel pontot tenni.
Ez nagyon fontos még ehhez hozzátenni, hogy a putyini rendszer az nem csak az országon belé kiépített rendszert jelenti, hanem ahogy a világban megjelenik ez a putyinizmus. Többek között azáltal, hogy az úgynevezett oligarcháknak nevezett milliárdosok, akik ellen a szankciókat bevezették, azoknak nem az az igazi értelme, hogy akkor most már nem férnek hozzá a jaktjukhoz, vagy az akárhol levő villájukhoz, hanem csak otthon kell ülni a fotelbe a megmaradó milliárdjaikon, hanem hogy ezek a Putyinhoz nagyon közel álló réteg, ez nagyon nagy befolyással bír, jelentős gazdasági szereppel bír a világ különböző részein, és ezek a hatások, ezek mindenki befolyásolni tudják azt, hogy a putyini politika az hogyan lehet előmozdítani a világnak azon a térségeiben, amelyekre éppen az adott pillanatban Putyinnak szüksége van ahhoz, hogy elérje a különböző céljait. És ezek a szankciók, azok elsősorban ezeknél az embereknél nem azt a célt szolgálják, hogy akkor most valamennyivel szegényebbek lesznek, hanem hogy ezt a hatalom gyakorlás, ezt a befolyásolási hálózatokat is elvágják, meg esetlegesen a háttérben ott van az a fajta megfontolás is, hogy igazából nem tudnak mit csinálni az orosz elnökkel, de esetleg ezekkel a szankciókkal és ezzel a világtörténelme példátom módon az egész világ, ahogy megszervezkedett, és ezeket a szankciókat most felépítik, azzal, hogy esetleg egy belső orosz ellenállást, vagy az oligarcháknak az ellenállását fel tudják szítani, és hogy ez esetleg megingathatja azt a rendszert, amelyet elég nehéz megingatni a felépítésénél fogva, ami egy piramis-szerű hatalomgyakorlás országon belül.
Szerintem ez egy nagyon fontos pont, és ez akár Ukrajna, akár Oroszország esetében is egy fontos kérdés, ez a megosztottság, vagy a háborúnak a támogatottsága, vagy a háborúval szembeni ellenállás, akár Oroszországban, akár ugye az ukrán területeken.
Annyira friss a háború, ugye most március 3-án beszélünk, tehát 8. napja megy. Én teljesen friss orosz közvéleménykutatási adatokat arról, hogy a háborúhoz való hozzáállás milyen, nem láttam. Lehetséges, hogy az elmúlt egy-két napban készültek, nem néztem.
Bocsánat, lehet, hogy azért is, mert hogy nem háború, ugye? Azt mondják az oroszok, hogy itt nem
beszélünk. Igen, de ettől függetlenül mérni azért lehetne. Tehát, hogyha a kérdésben azt a nagyon hivatalos narratíva szerint specoperáciát, tehát, hogy különleges műveletet hangoztatsz, vagy az Ukrajnával való konfliktus, éppenséggel lehetne ezt mérni, szerintem kell még egy pár nap, hogy kijöjjenek az első adatok. Az látszott, hogy már a háború vagy specoperácia megindítása előtt is, az orosz lakosságot sikerült ráhangolni egy nagyon erősen Ukrajna ellenes attitűdre. Viszont azt gondolom, és tényleg jó lenne az adatokat látni majd, hogy az, hogy valakihez negatívan viszonyulok, illetőleg az, hogy 200 000 katonával lerohanom az országát, ez azért két nagyon-nagyon különböző dolog. Tehát valószínűleg a társadalmi támogatottsága ezeknek a hadcselekményeknek sokkal alacsonyabb, mint az alapesetben erősen Ukrajna ellenes érzelmek. És ugye látjuk azt, hogy több mint 70 orosz városban most már rendszeresen kimennek tüntetni az emberek többedik napja. Azzal együtt, hogy a rohamrendőrség természetesen szétveri őket, ők is tudják, hogy a rohamrendőrség szét fogja verni őket, és ezzel együtt kimennek. Tehát az látszik, hogy a városi középosztály körében láthatóan nincs ennek a dolognak egyöntetű támogatottsága. Tehát az, hogy olyan szintű népszerűség növekedést eredményezne ez Putyinnak, mint annó a Krím, ugye ez a mágikus 89% volt, ameddig Putyin népszerűsége szárnyolt, ilyen biztosan nem lesz. És arra lehet számítani, hasonlóan egyébként a hadtörténet legtöbb háborújához, hogy ha elkezdődik, és ha gyorsan, sikeresen véget ért volna, tényleg az eredeti orosz tervek szerint 4 nap alatt végeztek volna, akkor ennek valószínűleg lett volna egy előnyös hatása azzal együtt, hogy testvérnépet lerohanni a sohasem öröm. De hát az látszik, hogy ez egy ilyen elhúzódó véres rettenetté kezd alakulni. Most erre minden bizonnyal sok ezernyi orosz halottal, amiről kevesebben beszélnek, egyébként ugye a halottak sebesültek aránya, tehát a sebesültek száma. Ugye 1:3, 1:4-hez így szokás kalkulálni. Ugye ha az ukrán számoknak mondjuk a felét fogadjuk el igaznak, tehát nagyon konzervatívan becsülve, és szintén nagyon konzervatívan becsülve mondjuk 1:3 sebesült aránya számolunk, az is azt jelenti, hogy körülbelül 12 000 főnyi támadó erő esett ki. Ez az eredeti háború első hetében. Ez az eredeti körülbelül 200 000-es támadó kontingensnek nagyjából az 5%-a. Ez nagyon-nagyon súlyos veszteség a háború első hetében. Tehát nem hiszem, hogy ennek olyan átütő népszerűsége lenne, sőt, a tüntetésekből azt látjuk, hogy nem ez a helyzet. Ezzel együtt jó lenne megvárni a Levada központ számait.
Ehhez azért nagyon fontos hozzátenni azt, hogy Oroszország egy 150 milliós ország, egy óriási ország, és teljesen más a modernizált és nagyon felfejlesztett milliós nagyvárosoknak a lakosság és azoknak az információhoz való hozzáférése, és az a falusi Oroszország, amely több évtizedes lemaradásban van fejlettségben és az információhoz való hozzáférésben is, és Oroszországban van egy masszív propaganda, amivel azt akarják elhitetni, hogy nincs háború, a hivatalos médiában se kimondani, se leírni nem lehet, és azért ismerjük és tudjuk, tehát tudományművelői vagyunk, hogy hogy működik a propaganda, azért 150 millióból elég sokan elhiszik, hogy ez valóban így van. Ráadásul blokkolják azokat a híreket, hogy mekkorák a veszteségek. Az anyák még nem biztos, hogy aggódnak, hogy egy hete nem hallottak a gyerek felől, mert aki katona, az ugye vannak gyakorlatok, és akkor nem lehet telefonálni, és az egy normális eseménynek fogható fel. És az orosz propaganda még azt is külön hangsúlyoz, hogy az ukránok lőnek. Tehát olyan nem hangzik el a hírekben, hogy az oroszok lőnének, hanem csak, hogy az ukránok lőnek, ami egy elég érdekes helyzet, hogyha én bevonulok egy országba, és az az ország lő, én meg nem, hogy ez hogy jön ki. Ez körülbelül az a hatás, mint ahogy a putyini beszédben is az volt, hogy Ukrajna a nácitlanítása, miközben az ország elnök egy vállaltan zsidó ember, hogy ez hogy jön össze. Tehát, hogy ez az emberekben meg kell várni, tehát kell egy bizonyos időnek eltelni, míg a józan paraszti ész is elkezd működni ezekben a történetekben. A következő dolog az, hogy ez a belső ukrajnai helyzetben, ugye most az egész világ gyakorlatilag alapvetően ezzel foglalkozik, és nagyon sok mindent összeírtak, meg mondanak ezzel kapcsolatban. Erre viszonylag keveset figyeltek, vagy még nem eléggé figyeltek rá a háborús események miatt, ez talán egy picit elsikadt, de én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy kicsit hosszú bevezetővel elmondjak itt egy fontos szempontot. A hosszú bevezető azért, mert ilyen a 90-es évek elejéről szeretném indítani, amikor Huntington ugye a híres hasonló államok elméletét előadta, és ezzel kapcsolatosan Ukrajnáról is kifejtette a véleményét, hogy hol és milyen törésvonalak lehetnek országon belül. Akkor az még egy tudományos kérdés volt, a tudományos világot ezt rendkívüli módon megtermékenyítette, tehát hihetetlen mennyiségű szakirodalom keletkezett ezzel a kérdéssel. A közembereket ez kevésbé foglalkoztat, ez kevésbé volt benne a köztudatban, de történt valami 2004-es ukrajnai elnökválasztás alkalmával, mégpedig az történt, hogy az volt az első olyan elnökválasztás, mikor az egyik oldalnak sem volt, tehát az elnökjelölteknek nem volt már politikai, gazdasági, meg semmilyen programja, hanem a később győztes, akkor még ellenzéki elnökjelölt mondta azt, hogy az a programom, hogy arra kell szavazni, hogy oroszpárti vagy nyugatpárti Ukrajnát akartok-e. Ez az egyetlen mondat volt a program. Ezt a vitát, ami tudományos körökben nem pont erről szólt, mert azért nem egyszerűen ennyi a történet, ez átvitt valami vörös vonalat mindenkinek a fejébe, és azóta ez a két Ukrajna, az a sajtónyelven, közbeszédben is, meg az ellenzésekben is, az tulajdonképpen erről szól, hogy oroszpárti vagy nyugatpárti Ukrajnáról van szó. Tehát az, ami a tudományban indult el elméletnek, abból lett egy politikai termék, és ez politikai termékként él tovább. Na most ebben ami az érdekes, hogy ezt a két Ukrajna dolgot, ezt valóban fel lehetett festeni, és ki lehetett mutatni, ha ránéztünk a mindenkori választási térképekre, tehát akár az elnök választással kapcsolatos, akár a parlamenti választásokkal kapcsolatos térképekre, akkor volt egy választóvonal, hogy a kelet-ukrajnai országrész, illetve a nyugat-ukrajnai országrész milyen szimpátiával szavaz bizonyos beállítottságú pártokra, vagy államfő jelöltekre. És az eléggé jól kimutatható volt, hogy a keleti országrész az, amelyik sokkal inkább szimpatizál az olyan elnökjelöltekkel vagy pártokkal, amelyek masszívabb orosz barátságot hirdetnek, ez az egyik. A másik az, hogy Ukrajna lakossága ugyan több nemzetiségű, de az oroszok és ukránok együtt több mint 95%-ot tesznek ki. A 95%-on belül pedig olyan nagyjából 30%-a az orosz nyelvű lakosságnak a részaránya, egyetlen megyében sem képeznek többséget, de a keleti megyékben sokkal nagyobb arányban vannak az oroszok, mint a nyugati megyékben. Na most nézzünk rá a térképre, hogy mi lő az orosz hadsereg. Az teljesen biztos, hogy szétlőtte azt a szavazó tábort, amelyik az orosz szimpátiával volt gyanúsítható, vagy bizonyítható, és az teljes egyértelműsége látszik, hogy az, amit 30 év alatt nemzetiesítés címszó alatt maga az állam vagy a nemzet, akárhogy nevezzük, azt nem bírt elérni, azt az orosz fegyverek azzal, hogy ez nem egy blitzkrieg lett, és nem bevonultak, és virággal fogadták őket. Szóval az életben ezek az emberek nem fognak egy orosz párti irányba szavazni, mert ettől kezdve számunkra Oroszország nem egy másfajta, egy számukra szabadabbnak, jobban érthető, szlávabb világnak tűnik, mint ez a kvázi magát nyugatusnak gondoló ukrán és erős nemzeti érzelmű másik világ, ami 2014 után bekövetkezett, hanem azt látja, hogy az orosz volt az, amelyik idejött és lőtte a házamat meg a gyerekemet. Szóval szerintem az, hogy az ország konszolidálásában, ha egyszer ebből lesz ország, többet tettek, mint amennyit az ukránok önmagukba képesek voltak. Tehát, hogy ilyen szempontból Putyin és az oroszok abszolút vesztettek.
Ugye az elemzésekben sokszor el szokott hangozni, hogy mostanában, hogy ezt a nyugat nagyon benézte. Hogy egyszerűen nem számítottak arra, hogy, hogy ezt a lépést meg fogja hozni Putyin. Mondhatjuk azt is, hogy ezt Putyin is benézte, és nem gondol, egyrészt, hogy nem gondolta végig talán, hogy ilyen fajta összefogás, vagy ilyen mértékű összefogás lesz Oroszországgal szemben, másrészt, amire ugye Csilla is utalt, hogy volt-e egyáltalán olyan támogatottsága mondjuk Ukrajnán belül ennek a lépésnek, ami kikényszeríthette volna Putyinékból ezt a döntést. Nem mondom, hogy fontos vagy nagyon számított volna, de hogy esetleg erre ugye hivatkozni lehetett, vagy hivatkoztak is.
Ugye elemzői szempontból az egyik legnehezebb feladat azt előrejelezni, hogyha a másik oldal hibázik. Mert ugye minden elemzés arra van felépítve, hogy a másik oldal az racionális cselekvő, fel tudja mérni, hogy mik az ő racionális érdekei, ideális esetben fel lehet térképezni az ehhez tartozó érzelmi, szocializációs egyéb megfontolásokat is, és ennek alapján hoz egy racionális döntést. A világot pont ezért lepte meg azt, hogy Putyin végül is tényleg támadott, mert abból a háttérből, ami nekünk van, nem tűnt racionálisnak, hogy ezzel mégis mit érne el. Többek között pont az a probléma, amit Csilla elmondott, hogy éppen a saját orosz, potenciális orosz barát szavazótáborát lövi porrá örök időkre. Mint ahogy én magam sem gondoltam például azt, hogy megtámadják Kijevet. Mert ugye egy óriási város, 2,8 millió fő, agglomerációval együtt 3,5, nem tűnik racionálisnak az, hogy akár egy ekkora támadóerővel is be lehet venni egy ilyen várost, amit ráadásul elszánt a véd a saját lakossága. Az oroszok ezzel együtt úgy tűnik, hogy úgy gondolták, hogy ezt meg tudják csinálni, menetből, tényleg villámháború jelleggel. Most már látjuk, hogy nem gondolták jól, ergo mi gondoltuk jól, hogy ez egy rossz ötlet, de ezzel együtt megcsinálták. Elméleti oldalról nézve borzasztó nehéz azt előrejelezni, mit fog félreérteni a másik oldal. Mi az, amit alábecsül? Mi az, amit nem vesz figyelembe, vagy elhanyagolhatónak tart? Ugye az ukrajnai konfliktusban, ami Kelet-Ukrajnában történik, az egyébként kezdettől fogva egyfajta ilyen tévedések vígjátéka lenne, ha nem volna nagyon tragikus. Tehát az egész kelet-ukrajnai szeparatizmus az úgy indul, hogy Konstantin Malofejev és néhány másik konzervatív oligarha rábeszéli Putyint arra, hogy meg lehet ismételni a Donbassban a krími forgatókönyvet. Ténylegesen azzal próbálkoznak, csak aztán tapasztalt úton derül ki, hogy hát a Donbass lakosság az másmilyen. Az passzívabb, nem megy ki az utcára. A Krimben sem volt a mögött a dolog mögött többség, de volt valamekkora tömegtámogatottság. A Donbassban semmi az égvilágon. Elkezdték ezt a szeparatizmust fegyverrel, elkezdtek ugye átvenni középületeket, területeket foglalni, és onnan már van a dolognak egy saját dinamikája. Ukrajna ellentámadást indít, nyilván nem lehetett hagyni, hogy vereséget szenvedjenek, ergo egyre több és több erőforrást kellett ebbe belepumpálni, de 2014 tavasz nyara során 3-4-szer módosul az orosz terv. Miután kiderül, hogy ebből nem lesz Krím, van egy ilyen Novorossziának nevezett forgatókönyv, hogy Harkiv megye, Luhansk megye, Donetsk megye, Dnipro megye, meg még Odesszában is megpróbálták ugyanezt, hogy hát, ha le lehet szakítani nagyobb darabot Ukrajnából. Kiderül, hogy az ukrán lakosság erre sem vevő. És utána már végül is egy több stratégiaváltás után áll elő az a helyzet, ami tartott idén február 24-ig, hogy a két kelet-ukrán szeparatista entitás Ukrajna része, lásd Minszki egyezmények mi egymás, és ezen keresztül lehetne nyomást gyakorolni Ukrajnának. Bocsánat, február 21, tehát a függetlenség elismeréséig tartott. Tehát az Oroszország-ukrajnai háborúja kezdettől fogva tele van félreértésekkel, hibákkal, és egy ennyire autoritár rendszer, mint az orosz, ez jellemző rugalmatlan. Tehát itt nem lehet azt megcsinálni, hogy végső esetben kormányt cserélünk, kirúgjuk az egyes meg kettes számú vezetőt, elnézést kérünk, és akkor tartunk egy előzott választást. Mint ahogy demokráciák tudnak kezelni ilyen nagyon-nagyon félresiklott dolgokat. Az orosz vezetés erre képtelen. és innentől az arcvesztés szándéka miatt mennek tovább előre. Az, hogy a villámháborújuk nem sikerült, ez nem azt jelenti, hogy a politikai céljaikat feladnak. A katonai műveletet sem adják föl. Ez azt jelenti, hogy átgondolják a stratégiát, és most más harceljárások szerint mennek előre, de a célok egyelőre ugyanazok.
Ehhez három dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik az, hogy az orosz hadsereg gyakorlatozik az ukrán határ mentén, ezt hosszú évek óta, de 2014 óta folyamatosan, évente kétszer megteszi, és ebből láthatóan nem akármilyen időpontokban, hogy mert ez a történelemmel kapcsolatos gondolatok ezt Putyint régen foglalkoztathatják, hogy ez nagyon köthető az, hogy tavasszal mindig a május 9-e előtti hetekben, meg ősszel is ez ugyanígy megfoghatóan folytak ezek a hadgyakorlatok. Most annyi különbség volt, hogy mérhetetlenül sokkal nagyobb haditechnikát és emberanyagot halmoztak fel a határoknál, de így is az ember nem merte kimondani, hogy háború lesz, mert annyira nonsensz az egész, és bármilyen óriás az orosz hadigépezet, egy ilyen óriási kiterjedésű országot egyszerűen képtelenség, hogyha el is foglalja, nem tudja megtartani, mert akkor így jön a következő dolog, az, hogy a háború első három napjában még esetleg rá lehet ezt fogni, hogy tartotta azt, hogy a repülőtereket meg a katonai bázisokat bombázta, és lehetőség szerint kikerült a településeket, de amikor rájött, hogy nem az ukrán hadsereggel áll szemben, hanem a teljes népességgel, ami láthatólag nem volt benne a pakliba, akkor mint mezőnek a teljes hadigépezettel neki ment a milliós városoknak. Ez a második dolog. A harmadik dolog pedig, amit mondani akarok, hogy a történészkedő Putyin, nem tudom, hogy ki figyelt fel erre, hogy milyen dátumokon történtek ezek az események. Tehát február 21-én, amikor bejelentette a két népköztársaságnak az elismerését, február 21-én 2014-ben ezen a napon írta alá az akkori lázadók, tehát a majdanisták a Janukovics az államfővel a megállapodást, hogy akkor hogyan fogják rendezni a helyzetet. Erre másnap az következett, ahelyett, amit vártak, hogy akkor Janukovics megpróbálja konszolidálni a belső helyzetet, egyszerűen elszökött az országból. Ez az elszökés, ezt úgy értem, hogy olyanokkal is beszéltem, hogy akkor akik azokban a napokban Kijevben voltak és megállt sem magas pozícióba, hogy teljes volt a megdöbbenés többek között az összes erőszakszervezet részéről, amelyik addig 100%-ba ott állt mellette, és nem állt a majdanisták oldalára, és Janukovics úgy lépett le, hogy nem mondta nekik, hogy pá. Tehát, hogy ezt, ilyet nem lehet csinálni. És akkor február 23 az ugye a szovjet időszakban a szovjet hadsereg napja volt, most meg Oroszországban az az orosz fegyveres erők napja. Egyébként nagyon sokáig Ukrajnában is ez volt a hadsereg napja, de aztán ők áttették őszre. És 24-én indul meg reggel a beszéddel hivatalosan a támadás, de valójában nem, mert már éjszaka a Krímből kitörnek és elsöprik a határvédelmet. Ez a történészkedés, és hogy egy történész, aki nem történész, a főtárgyalója Oroszországnak, ez még inkább érthetetlen és követhetetlenné teszi az egészet, mert akármilyen diktátor, vagy bármilyen politikai, vagy katonai vezető, bármennyire is úgy cselekszik, ahogy nekünk nem tetszik, de abban van valami, olyan, amit tudunk követni, vagy ki tudunk számolni, vagy előre tudunk jelezni, vagy fel tudunk vázolni forgatókönyveket, az itt most nem igazán működik. Tehát nem biztos, hogy van elég fantáziánk, még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy elég fantáziadús emberek vagyunk, hogy gondoljunk az összes forgatókönyvre, ami lehetséges.
De a forgatókönyvek tulajdonképpen azért nem működnek, mert nem egy racionális figurával állunk szembe, vagy nagyhatalmi logikák érvényesülnek, vagy pont amit a Csilla említ, hogy egy történészkedő vezetővel van dolgunk, és azon kívül, hogy mondjuk megnézi a naptárban, hogy mely napokhoz kötődjenek ezek az akciók, azon túlmenően mégis miért és hogyan hozza meg azt a döntést, hogy ez az a pillanat, amikor nekem lépni kell, ez egy ilyen érdekes dolog, és még az Andráshoz kapcsolódva, hogy megléptem, de nem úgy alakul, nem tudok belőle kilépni, de akkor ez hogyan tud más forgatókönyvet behozni, vagy mi lehet akkor itt a cél, hogy hogyan formálódik át ez a cél, amivel elindult.
Itt csak egy zárójeles közbevetést, hogy azért nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy itt a történészkedés a lényeg. Én úgy gondolom, hogy ez csak a termék csomagolása, amivel el akarja adni a történetet, és akkor itt bezárom a zárójelet, és András.
Igen, én viszont, aki anno elkövettem azt a hibát, hogy történelembe doktoráltam, tehát ami itt most történik, ez tankönyvi példája annak, hogy hogyan lehet instrumentalizálni a történelmet. Hogyan lehet hivatkozási alapnak használni, és tényleg itt a Medinsky logika mentén kiemelni azokat az elemeket, amik számunkra kedvezők, a többieket pedig jótékony homályba hagyni, vagy ha nem haladokat benne, akkor szépen benyomni őket a homályba, hogy ne látszódjanak. És ugye ez megint a rendszer természetéből adódik. Nagyon erősen autoriter, nagyon erősen személyközpontú rendszer, hogyha nagyon sokáig tart. És tényleg azért a Putyin korszak 23 év. Persze volt 4 év, amikor éppen miniszterelnök volt, és Medvegyev volt az elnök, de valójában akkor sem ment a hatalom sehová, tehát hogy azt lehetett látni ebben a 4 évben is, hogy a hatalmi kompetenciák átmentek a miniszterelnökségre, ahol ugye Putyin volt, azt pedig visszajöttek. Tehát 23 éve tart ez a rendszer. Hosszantartó, egyszemélyi autoriter rendszerekre jellemző, hogyha a vezér fejében keresztbe áll valami, akkor abból állami politika lesz. Belarusban is látszik ez, Oroszországban is látszik ez, Közép-Ázsiai Köztársaságban is látszik ez. És van, ahol ha vezérnek az a mániája, hogy lovakat akar tenyészteni, akkor lovak lesznek tenyésztve, ez ugye a türkmén eset. Ha vezérnek az a mániája, hogy Ukrajnában háborúzni akar, akkor Ukrajnában háború lesz. Tehát itt ez egészen ijesztő, ahogy egyébként tehát az orosz haderő, az különösen a felső vezetés, az nagyon jó kiképzett, hidegfejű számító profikból áll. És ezzel együtt az látszik, hogy a politikai logika simán ledominálta a katonai logikát. Tehát én a háború első 48 órájában egyszerűen nem értettem, hogy mi történik. Tehát annyira vakmerő dolgokkal próbálkoztak, ami egy első éves tiszthallgató számára nyilvánvaló ostobaság lett volna. Mondok példát, Kijev mellett a háború első napján ledobtak egy légideszantot a Hosztomel repülőtérre. Ott az lett volna a cél, hogy a légideszant úgy működik, hogy ledobják valahova, ott akkor tartja a pozícióját, amíg beérkeznek a szárazföldi erők, és akkor ugye lehet csatlakozni. Most ettől a repülőtértől, ugye Belarusban jött ez a támadás Kijev felé, Belarusban jöttek a szárazföldi erők. Ettől a repülőtértől a belarusz határ 128 kilométerre van. Tehát kinek volt az az eszement ötlete, hogy meg lehet csinálni azt, hogy az ukrán ellenállást áttörve az első nap 128 kilométert megyünk előre. Nyilván nem sikerült, a légideszant ott pusztult. És rengeteg ilyen volt. Tehát tényleg az látszott, hogy itt a politikai logika a simán felülírta azt, ahogyan a katonák gondolkodtak volna a dolgokról. És ugye az a probléma innentől, hogy Oroszország katonai és politikai értelemben is, politika alatt elsősorban belpolitikát értve, bele van szorulva ebbe a dologba. Tulajdonképpen ugyanaz ismétlődik, mint 2014 tavaszán nyarán. Kiderült, hogy nem működik az eredeti terv, a Donbaszból nem lett Krím 2, de muszáj előre menni, hiszen már benne vagyunk, és ugye nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, hülyék voltunk. Most az történik, elkezd, hogy maradna a katonai megoldást, mint általános megoldási javaslatnál, vagy hát problémakezelési javaslatnál, csak más módon használják a haderőt, és sokkal nagyobb haderőket dobnak be. Tehát az eredeti 200 néhány ezer fős támadó kontingens mellé most látjuk, hogy Oroszország többi részéről is hoznak újabb és újabb erősítéseket Ukrajnához. Tehát most bele fognak pumpálni még több haderőt, annak érdekében, hogy valamilyen módon katonára meg tudják oldani, mert hiszen belpolitikailag nem vállalható föl az, hogy az elnök tévedett. Tehát elő kell állítani azt a helyzetet, hogy az elnöknek a legvégén mégis igaza legyen, ha ez tengervérbe kerül, akkor tengervér árán.
Igazából csak egy közbevetés, hogy ugye az előző kérdésem az, hogy félreértettük Putyint, az benne volt az is, amiről most már beszéltek, hogy igazából Putyin egy buborékban él, és egész egyszerűen tényleg arcvesztés nélkül ebből nem tudjuk, hogy tud kilépni, és úgy tűnik, hogy még több energiát, és még pusztítóbb energiát fog abba fektetni, hogy bebizonyítsa, hogy neki igaza van. Az a kérdés, hogy ez létező forgatókönyv-e, vagy lehet ez tényleg így, és hogy ez amiről Csilla is említést tett már, ez az oligarha kör például, akik kvázi tanácsadóként működnek, mennyiben hathat egyáltalán Putyinra?
Ugye még a Csilla által mondottakhoz, hogy mennyire óriási terület ez az ország, és mennyire lehetetlen ez egész küldetés, hogy meg lehessen szállni Ukrajnát. Számoljunk nagyjából 40 millió ukránnal. Akkor nem kell vitatkozni, hogy pontosan hányan vannak külföldön. Ugye úgy szokás számolni, hogyha az ember megszállást tervez, hogy nagyjából 200 helyi lakosonként kell egy katonát telepíteni. Ez azt jelenteni, hogy csak a megszálló erőknek kéne lennie 200 ezer főnek. Tehát ennyi hadereje Oroszországnak, amit Ukrajnába tudna telepíteni, úgyhogy a meglévő kötelezettséget és feladat nem hanyagolja el, nincs. De a közelében sincs. Tehát teljesen reménytelen az egész megszállási ötlet, teljesen reménytelen azt gondolni, hogy ők majd meg tudnak tartani területeket. A térképeket, igen, tehát térképeken, ahogy ábrázolják ezt az előrenyomulást, szokás beszínezni az oroszok által tartott területeket. De valójában pontosabb lenne, ha csak a főútvonalakat színeznénk be, mert ugye azok mentén mennek előre, de ami ott a főútvonalak mellett van, ezt a területet nem uralják, csillanak, abszolút igaza van ebben, és pont ezért szenvednek olyan nagy veszteségeket egyébként.
És ráadásul a hátországban is ellenállást szerveznek, tehát az utolsó falusi parasztbácsi és Molotov koktélt dob rájuk, és ami a szavazótábor témához tartozik, hogy civil emberek odaállnak a tankok és a harci járművek elé, ami egészen elképesztő, és ezek nem hamisítványok, és milliónyi kis videók és hallani a beszédet is, hogy ott könyörögnek, és az orosz katonákon látszik a tanácstalanság, hogy nem tudják, hogy akkor most mit kell kezdeni. Az is meglepő volt, hogy mivel az első körben a rakétatámadásokkal a katonai támaszpontokat meg a hadfelszerelést támadták, hogy az ukrán hadsereg az nem állt meg. Tehát, hogy arra a tapasztalatra gondoltak szerintem, ami a Krímben volt 2014-ben, hogy gyakorlatilag a hadsereg azonnyomban letett a fegyvert, csak hogy akkor azon kívül, hogy hadseregnek nevezték, tartalmában nem hadsereg volt, hanem kiskatonák voltak, akiknek fogalmuk nem volt, hogy mi történik. Egyébként a 2013 őszén lett volna Ukrajnában az utolsó behívások, és ugye 2014-ben kitört a balhé, a Krím és a keleti megyék, úgyhogy akkor folytatódtak, sőt intenzívé váltak nem csak a kiskatonáknak, hanem minden hadkötelesnek is, tehát volt egy mozgósítási időszak is. Igen, nem csak, hogy azóta felfejlesztettek és kiképeztek egy olyan hadsereget, amelyik hivatásosokból, illetve szerződésesekből áll. Tehát akinek a mentális és a morális készültsége is megvan arra, hogy ők katonák, és nem csak letudják azt az egy vagy két évet, amit szolgálni kell, és az az életem nyomorúságaként fogok rá emlékezni a világtörténelembe. És pluszban gyakorlatilag a teljes ukrán hadsereget megforgatták már a fronton, mert attól, hogy valaki katona, az, hogy belelőni egy élő emberbe, az bizony nagyon nem egyszerű történet. Tehát ez is mindenképp hozzátartozik ahhoz, hogy az, ami most történik, az hogyan történik. A Putyinhoz visszatérve, tehát itt elemzők hangsúlyozzák azt is, hogy itt nem csak a 22, már 23. évi hatalomban levést kell figyelembe venni, hanem ha igaz, és ennek nagyon sok jelét tapasztaljuk, a koronavírus járvány alatt tökéletes elszigeteltségben él, tehát a 6 méteres meg a 20 méteres asztalokat, te nézik ezt, meg a 6 méteres szőnyegeket, ez nem vicc, és a külföldi államfőket is nem csak, hogy mindenki mást is kívülbelül kifertőtlenítenek, mondjuk Macron az nem hagyta magát, tehát ilyen is van, és akkor ezen közben meg van olyan felvétel is, hogy ilyen óriás asztalnál ül az államfő, az asztal egyik végén, és az óriás asztalnak a másik végén egymástól egy centiméterre a honvédelmi miniszter, meg a vezérkari főnök, mintha az nem lenne baj, ha ők kihalnak Covid-ba. Tehát, hogy, és ez, tehát Ukrajnában 30-40% közt van az átoltottság régióktól függően, ami rendkívül alacsony arány. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag van egy kétfrontos harc, miközben nincs patika, meg nincs gyógyszer, meg a humanitárius folyosó az nem csak arról szólna, hogy kimenekíteni sebesülteket, meg gyerekeket, meg asszonyokat, hanem arról is, hogy a gyógyszer, vagy az élelmiszer, vagy a víz bizonyos helyekre, hogy tud bejutni. Tehát az, hogy amit itt mondtunk, hogy mire nem képes az orosz hadsereg, de az látszik, hogy most már nincsen semmilyen fék, óriási pusztítást tudnak végezni, és minden pusztítást elvégeznek, amire képesek, ami egészen hihetetlen módon fokozza ezt a tragédiát, aminek itt tanúi vagyunk Európa földrajzi közepén nagyjából. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha félve gondolt is az ember, vagy nem merte hangosan azt mondani, hogy lesz háború, de hogy ez, ami most történik, ezt senki nem jósolta meg, és nem gondolta azt teljesen biztos. Az sajnos teljesen biztos.
Ráadásul, amiben nagyon nagy különbség van, és Csilla már utalt rá, az az orosz és az ukrán haderő morálja. Egészen elképesztő történetek vannak, és ugye a háború elején az oroszok elég nagy hatékonysággal megsemmisítették az ukrán hadsereg vezetése és irányítási rendszerét. Kilőtték a parancsnoki központokat, kilőtték az átjátszó állomásokat, és ezzel együtt az látszik, az ukrán hadsereg működik. És ez nagyon sokan nem értik, hogy ez miért van, a többek között az oroszok sem értik, hogy miért van. Az a megfejtés, vagy valószínűleg az egyik megfejtés, amellett, hogy ezek az emberek tényleg a hazájukat védik, hogy az orosz hadsereg működési modellje az egy hipercentralizált működési modell, ahol az egyéni kezdeményezésnek semmilyen teret nem hagy, hanem tényleg arról szól, hogy kapsz egy parancsot, hajtsd végre tüzenvizen át. Az ukrán hadsereg működési modellje az ország történelmébe adódóan, meg egyébként infrastruktúrális hiányosságba adódóan is, sokkal inkább decentralizált. Történelmileg is így volt, sokkal nagyobb tere van az egyéni kezdeményezésnek, egy ukrán parancsnoknak nagyobb a mozgásszabadsága, és jobban benne van az ország hagyományaiban is az, hogy hát éppen nincs kapcsolatunk a központtal, de van fegyverünk, van ennivalunk, és tudjuk, hogy ki az ellenség, tehát akkor oldalba fogjuk támadni, aztán meg majd valami lesz. Az látszik, mivel az oroszok láthatóan egyáltalán nem tudnak mit kezdeni, ahogy nyomulnak előre a hadoszlopaik, tényleg tankönyv, tehát először, ahogy tegnap magyarázta ezt pont Respenger István ezredes, nagyon jó előadást tényleg ajánlom mindenkinek, hogy először ugye páncélozott felderítő egységek, utána a harckocsik, páncélozott szállítójárműveken gyalogság, tehát ez az első vonal, ez átsöpör mindenen. Az ukránok jellemző, hogy elbújnak előle, kikerülik, átengedik, mert úgy se lehet megfogni. Viszont ami utána jön, második vonal, üzemanyagszállítók, tartalékalkatrészek, élelmiszerszállítmány, nem páncélozott teherautók, ilyesmik, na ezeket támadják oldalba. Ez nem úgy működik, hogy Kijevben van egy ilyen halálcsillag, egy ilyen parancsnokság, ahol minden egyes partizán csoportnak adják az utasítást, hogy ott az a teherautó 740 km-re jobbra, és akkor őt támad meg. Nem, ők ezek pont, tehát ezek nem partizánok, ez reguláris haderő, csak egy reguláris haderő, ami irreguláris hadviselést folytat. És ezzel Oroszország egyelőre láthatóan nem tud mit kezdeni.
Roppant kreatívan állnak hozzá, ez az egész fronton, és nem csak az ilyen harci járművekkel indított hadoszlopoknál, hanem egyéb esetekben is jellemző az, hogy ha erősebb a szembejövő orosz haderő, akkor azt tovább engedik, és a hátsó részét támadják meg, tehát az utánpótlást vágják el, a benzint vágják el, a lőszert vágják el, a katonákat semmisítik meg. Ha pedig gyengébb, akkor kisebb csapatokat beengednek maguk közé, nem foglalkoznak a többivel, és a kisebb csapatnak neki mennek. Tehát ez egy olyasfajta hadviselés, amit centralizáltan nem is lehetne irányítani, de azt jelenti, hogy bár Ukrajna se arra készült, hogy háborúzni fog, nem tudom, hogy csak katonai felkészültsége lehet-e ezt magyarázni. Ez, nem szeretem azt, hogy nemzetkarakterológia, de itt muszáj azt mondani, hogy ha megnézzük az előző világháborús szerepléseit az ukránoknak vagy Ukrajnának, tehát hogy ez benne van, ez az ellenállás, hogy a szabad nép, és ellent fogunk állni az utolsó emberig, és ehhez kreatívan viszonyulunk, igazodunk, tehát hogy nem a szabályokhoz igazodunk, hanem a lehetőségekhez igazodunk, amit egy orosz katona nem ismer megcsinálni, mert akkor statáriális eljárás vele szemben, meg nem is tudom, hogy működhet-e így egyáltalán egy hadsereg, de íme most ennek látjuk a példáját.
És az, ami most például Harkovban történt, vagy a délkeleti területeken történik, hogy gyakorlatilag lövik a városokat, nekem kicsit úgy tűnik, mintha már egy ilyen bosszú hadjárat lenne, hogy nem sikerült az eleje, és akkor most elpusztítunk mindent. Itt mindenki rázza a fejét, hogy ez nem így van. Ez a következő lépés ezek szerint, ez az áttervezés eredménye, ugye?
Így van. A célok változatlanok. És furcsa módon egyébként a maga tényleg ilyen brutálisan egyértelmű módján az orosz vezetés elmondta, hogy mik a céljai. Politikai váltást elérni Ukrajnában, elmozdítani az elnököt és a kormányt, tönkreverni, tehát megsemmisíteni az ukrán hadsereget, és kikényszeríteni azt, hogy Ukrajna tartósan semleges státuszban legyen. Ugye ezt egy ilyen a Medinszky madárnyelven fogalmazták meg, tehát a kormány leváltása és a vezetés leváltása az nácitlanítás néven fut. Ugye tényleg, amit Csilla mondott, hogy ugye Zelenszky pont nem ideális van a nácitlanításnak, tehát de meg van választva, ráadásul demokratikusan van megválasztva, ráadásul vállalta a zsidó. Ez mondjuk három olyan dolog, amit a nácik pont nem annyira szoktak csinálni, de ezzel együtt ez a nácitlanítás narratíva ez fut. Az ukrán hadsereg szétverését orosz belföldön demilitarizálásnak hívják, de attól még, hogy másnak hívjuk, tartalmire ugyanaz. A célok továbbra is ugyanazok. Az történt, hogy minden villámháborús eszközökkel nem sikerült boldogulni, notabene a bevetett orosz haderő egy része ténylegesen azt az információt kapta, hogy ők gyakorlatra mennek. Ezek tényleg nem készültek komoly ellenállásra, ezért is voltak, hogy nagyon magasak a veszteségek az első napon. Mert egyszerűen pszichésen nem úgy mentek oda, hogy harcolniuk kell. Miután ez a villámháborús eljárás nem működik, most jön az, amihez az orosz hadsereg egyébként jobban ért, szisztematikusan nekiállnak megostromolni a városokat. Nem a város elpusztítása a célja, hanem a bevétele. Az elpusztítás az az eszköz. Meg lehet nézni, hogy az első ukrán nagyváros, ami orosz kézre került, ez ugye a Fekete-tenger kikötő város Herson, nagyjából 300 000 lakos. Herson egyébként mondjuk kedvező földrajzi adottságnak köszönhetően, tehát hogy a Krím felől támadtak az orosz erők, és ők közte van a Dnyeper. De ezzel együtt Herson egy teljes hétig tartotta magát. De a végén ugye északról is, meg kelet irányból is körbevették, és tüzérséggel annyira, hát idézésen megpuhították Hersont, hogy onnantól Herson védővel nem tudtak ellenállni, és az oroszok különleges erőkkel mentek be először, reguláris erőkkel utána, a város a tegnapi nap folyamán, nagyjából a tegnapi nap közepetáján esett el, tényleg nagyon keményen verekedtek, de itt az látszott, hogy na ott érvényesült az orosz erőfölény, ebben a teljesen lineáris küzdelemben, amiben az orosz hadsereg jobb. Most ezt látjuk Harkivnál, és amint összeszedik magukat, mert a logisztikájuk az tragikus, de amint összeszedik magukat, ezt látjuk majd Kijevnél is. Picit kisebb léptékben ezt látjuk északkeleten Szuminál, és ezt látjuk nem annyira kis léptékben délen, az Azovi tenger partján a Mariupolnál. Ugye Mariupol a térképen picinek tűnik, de egy 450 ezeres város.
Közvetlenül a tengerparton. És akkor Álna Ivan, én is szeretnék egyet kérdezni Andrástól, mégpedig azt, hogy kormánybuktatáshoz, államfő lecseréléshez miért kell a világ legerősebb hadserege? Ezt nem így szokták csinálni, még az oroszok se.
És erről beszéltünk, hogy a legelején, hogy szerintem ők tényleg úgy gondolják, hogy ez katonai erővel megoldható, és azt valószínűleg tudják, amit te is elmondtál, hogy demokratikusan viszont nem oldható meg.
Többek ezek között, után meg pláne nem.
Igen, és de előtte sem. Hát ugye a Krimmel, meg Donbasszal kiesett az orosz barát szavazó táborból 6-7 millió ember legalább, de inkább több. Tehát már a Krím és a Donbass miatt is, ami orosz oldalról geopolitikai értelemben nyereség, de olyan értelemben az Ukrajna feletti befolyás szempontjából tragikus vesztesség, hiszen Ukrajnában már a mostani háború előtt sem volt esélye orosz barát politikai erőknek, mert egyszerűen szavazótáborban milliók tűntek el.
Ezt a kérdést csak azért tettem fel, hogy újra ráforduljunk arra a narratívára, hogy teljes esztelenség, ami történik.
Így van. Így van. Őrület. Egyszerűen őrület. Tehát, hogy tényleg azt gondolták, hogy megölik Zelenszkijt, ugye ezt most tudjuk, hogy ez valós, de tényleg azt gondolták, hogy kiiktatják Zelenszkijt, valószínűleg vele együtt a kormány jelentős részét is, és utána majd oda installálnak valami bábkormányt. Engem leginkább egyébként az 1979-es afganisztáni háború kezdetére emlékeztet. Ami úgy indult, hogy Kabulba beszivárogtak afgán egyenruhás orosz különleges erők, lerohanták a Tajbek palotát, és megölték Hafizullah Amin miniszterelnököt a teljes kísérletével együtt. Szerintem ilyesmi lehetett a terv Kijev, illetve Zelenszkij és az ukrán kormány vonatkozásában is, csak ugye teljesen az ukránok sem hülyék. De az, hogy valaki ezt katonai szempontból valaki ezt letervezi, tehát valaki utasítást ad, hogy ez történjen meg, valaki ezt letervezi, valaki ezeket a terveket jóvá hagyja, és aztán a tervek végrehajtására utasítást ad, ez egyszerűen eszerős, ez őrület.
Érdemes megállni egy pillanatra az elnök személyén. 2019-ben olyan legitimációval nyert, amire nem volt példa addig az ukrán történelemben, és utána a következő években már sokat vesztett a népszerűségéből, de még 2021-ben is ő volt a legnépszerűbb ukrán politikus, és most pedig a népszerűsége, az elfogadottsága és az elnöki nimbusz az az egekben van. Azzal a kiállással, hogy az amerikaiak felajánlották, hogy kimenekítik az országból, és ott maradt, és például azt mondta ezzel kapcsolatosan, hogy ő nem fuvart, hanem fegyvert kért. Tehát ahányszor megszólal, egyrészt a helyén van az a szöveg, másrészt én nem is tudom, tehát hogy ilyen körülmények között, még ilyen lelki állapotban, mert azért az nem lehet egyszerű dolog, hogy a teljes orosz hadsereg vadászik rám, és itt van a családom, meg a gyerekeim is, még ha itt védenek is emberek. Tehát, hogy ezek nagyon jó, retorikailag is nagyon jó megszólalások, tehát jó message-ek, ahogy mondják, amit ért mindenki. Ez nagyon érdekes szintén is, hogy az, hogy az államfő, aki ugye a legfőbb közjogi méltóság minden értelemben, tehát ott nem a miniszterelnök irányít, hanem az államfő irányít Ukrajnába, ez is része annak az egységes tábornak, amelyik szembefordul az orosz hadsereggel. Tehát lett volna egy demoralizáló hatása annak, hogyha nem így viselkedik.
Az eddigiekből azt hiszem nagyon jól kijött egyrészt, hogy mennyire erős az ukránoknak az ellenállása ebben az egészben, illetve amit én leginkább kihallok, hogy ez egyre durvábbá fog válni, ami egy ponton túl nyilván a világ felé, meg befelé is nagyon nehezen válik tarthatóvá. Kire számíthat Ukrajna a háborúban, a háborút követően, mennyire marad egyedül, milyen más szövetségesek jelennek meg, megjelennek-e? Nyilván Csilla még az elején említette ezeket a szankciókat, gazdasági szankciókat, amivel a világ megpróbál összefogni. Ezt hogyan látjátok?
És akkor ide még egy dolgot hagyd mondjak, bocsánat, és akkor felteszünk 5 kérdést egyszerre. Ugye az arról is szó volt már, nem itt vagy más beszélgetésekben is, hogy ugye a dezinformációs kampány az egy fontos eleme volt az oroszok terveinek. Ugye ez a dezinformációt, ezt odáig, hát hogy is mondjam, fejlesztették, hogy gyakorlatilag szemébe hazudtak a világnak, akár Putyin, akár Lavrov, fogja őket bárki ezután komolyan venni, vagy hogy lehet leülni tárgyalóasztalhoz velük? Tudom, hogy le kell, csak hogy ez milyen kitörési lehetőségek vannak ebben a helyzetben.
Ugye, ami a nemzetközi segítséget illeti, először azt érdemes elmondani, hogy mi nem lesz. Tehát külföldi államok reguláris harcoló erőket Ukrajnába küldeni nem fognak. Tehát harcolni az ukránoknak kell. Ezen kívül viszont minden más az megy. Megy rengeteg hadfelszerelés, fegyverek is, meg katonai felszerelés is, amiről kevesebb szó esik, de ettől még zajlik. Rengeteg információt ad át a nyugat az orosz csapatok mozgásáról, hadműveletére, helyzetére vonatkozóan. Tehát az ukrán radarhálózat megsemmisít ugyan, de nyugatról azért Ukrajna megkapja a saját légterére vonatkozó információkat. Tehát az információs segítség az nagyon jelentős tényező. Meglepő hatékonysággal gondoskodik Európa az elmenekülő ukránokról, ugye még ennek az elején vagyunk, tehát ez sokkal rosszabb lesz, ugye Lengyelország 5 millió ukrán beérkezésére készül, tehát 5 millió a plafon. Romániának jelenleg 500 000, de úgy számolnak, hogy ez több lehet, Magyarországon ugye 600 000 a plafon, de ezt is lehet végső esetet, szükség esetén növelni. Az is az Ukrajnán, ez a segítség Ukrajnán csomag része, hogy az Ukrajnából elmenekülő emberek tényleg millióiról gondoskodni kell. És azért különösen nehéz a feladvány, mert ugye ezt a beszélgetést most március 3-án vesszük föl, ezek az emberek 10 napja még pontosan úgy éltek, mint mi, akik itt ülünk a stúdióban. Mert nem az történik, hogy egy évek óta úton levő eredetileg afgán kecskepásztor család, aki azóta keresztül jött az egész Közel-Keleten, teljesen le van gatyásodva, és örül, hogyha ha bármit megehet, ami explicit nem mérgező, hanem hogy ezek az emberek tényleg úgy éltek, mint mi. Tehát róluk emberi módon gondoskodni, emberies módon gondoskodni sokkal nehezebb. Ez egy óriási kihívás, a világ eddig elég jó menedzseri, de ennek mondjuk az elején vagyunk. És ami nagyon érdekes dolog, a Zelenszky elnök felhívása egy úgynevezett nemzetközi légió létrehozásáról, tehát katonaviselt külföldieket várnak, akiket be tudnak tagolni az ukrán haderő keretébe. Most azt, hogy a vezényleti nyelv meg a fegyverzet mi lesz, ez majd kiderül, ezt valószínűleg nyelvek alapján fogják csoportosítani, és az látszik, hogy a nyugati országok jelentős része ennek olyan különösebben nem vett gátat. Tehát az iszlám állam kapcsán probléma volt, hogy nyugatiak, muszlim vallásúak, de nyugaton született állampolgárok tömegesen próbáltak elmenni és csatlakozni iszlám államhoz, ennek nem annyira örültünk, annak meg főleg nem, ha vissza akartak jönni. Ukrajna kapcsán nem nagyon látszik, hogy lenne ellenállás, boldogan mennek svéd, meg közép-európai, meg mindenféle más országból önkéntesek, és úgy tűnik, hogy az ő állampolgárság szerint illetékes kormányuk ezt különösebben nem bánja. Tehát ez is a segítség egy formája, de ténylegesen itt azért a hallgatók kedvéért az fontos leszögezni. Reguláris külföldi fegyveres erő Oroszország ellen Ukrajna területén háborúzni nem fog. Tehát nem lesz katonai beavatkozás, nem lesz, hogy a NATO no-fly zone-t csinálna Ukrajna felett, semmi ilyesmi. De ezt leszámítva minden más.
Még van egy tényező, amit eddig kihagytunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, ahogy az informatikai világ, a kiber, a high-tech megindult, gyakorlatilag a játéktársaságoktól kezdve a komoly hackerekig valóságos hadsereget toboroz Ukrajna ezekből, országon belül is, de nemzetközi szinten is, akik minden erejükkel támadják az orosz infrastruktúrákat, minisztériumokat, még katonai adatokat is tudnak blokkolni, illetve megszerezni, itt valami egészen hihetetlen összefogás van, és ezt nem csak a technikai tudásukat adják ehhez a dologhoz, amire tényleg ilyesmire se volt soha az életben példa. A 2008-as grúziai háború volt az első, amikor egyáltalán ilyesmi szóba került, de ez ehhez képest ez roppant kis mértékű dolog volt, hanem a pénzüket is beleteszik. Tehát ez valami olyan dolog, hogy igazából itt az egész világ összerándult attól, hogy ez nem csak az ukránok problémája lehet, az, ami most történik, mert hogy pillanatnyilag úgy néz ki, hogy az a legkisebb baj, ha egyáltalán szabad ilyet emberként mondani, hogy egy ország elpusztítás az a legkisebb baj, ami itt történhet, mert mindenkinek az idegszálaiba beleívódott az, hogy ez annyira nonsense ez a történet, amit itt folyamatosan hangsúlyozunk, hogy nem tudni, hogy hol a vége, és mi van, ha ezt így nem tudjuk megállítani. És az a legkisebb bár, bármennyit fizetünk érte, hogy ha Ukrajnát megtámogatjuk. De azért ne felejtsük el, hogy a szankciók azok ugye nem csak Oroszországot sújtják, hanem az egész világnak is fáj, de ez még mindig kisebb bár, mint amilyen ára lehet annak, hogyha nem megállítható ez az egész folyamat, és van még egy tényező, amit szintén kevésszer szoktak emlegetni, ha egyáltalán, hogy itt a gazdaságból kiesik Ukrajna is. Aki ugye nem csak a KSH adataiban szokta megnézni, hogy az élelmiszer az drágult, vagy sem Magyarországon, hanem nap mint nap bemegy a boltba, és most még csak a Covid hatást érzi az élelmiszer árakon. Ukrajna az Európai Uniónak a külső élelmiszer beszállítói közül a negyedik legnagyobb, és pont azért mondom az élelmiszer, mert az összes többi az vagy nélkülözhető, vagy nem, vagy kell, vagy nem, de enni szoktak az emberek, tehát talán ezt értik a legjobban, ha ezen a példán magyarázom el, hogy a bajok azok még csak most kezdődnek, és ha véget ér a háború, az akkor is iszonyú sokáig fog tartani, mert ugye ha a legszerencsésebb kimenettel véget ér a háború, akkor is ezt az országot azt valahogy újra kell kalibrálni, az embereket vissza kell terelni, a munkát el kell indítani, a termelést el kell indítani, szóval hihetetlen nagy bajban vagyunk mi itt.
És akkor, amit az előbb kérdeztem, hogy lehet-e Putyinékkal tárgyalni, vagy hogy lesz ez az egész? Hogy lehet őket komolyan venni ezek után?
Be kell árazni. Tehát ugye Lavrovot mondtad, az egész rendszerben Lavrov a leggyengébb. Nincs mögötte érdemi erőforrás, eleve nagyon idős, már ugye 50-ben született, tehát hogy 72 éves mostanra. Már többször le akart mondani, Putyin nem nagyon engedte, de az orosz rendszerben a minisztériumok közül ténylegesen a külügy talán legjelentéktelenebb. Tehát igazából Lavrovval tárgyalni tulajdonképpen akár lehet is, mert nagyon sokat nem számít. Putyinnak pedig muszáj. És be kell árazni, hogy igen, előfordulhat immár ugye több egyére is, hogy simán és rezzenetlen a szemedbe hazudik. Ezt kezelni kell tudni, a profi diplomaták erre képesek, és most erre az állami vezetőink ezt megtanulták, hogy ez nem úgy működik, hogy az orosz elnök kezet ad valamire, ugye a 6 méteres osztán másik oldaláról, a szemedbe néz és megígéri, hogy úgy lesz, mert simán lehet, hogy pont az ellenkezője fog történni.
Pont ma Lavrov azt mondta arra a kérdés, hogy mit jelentenek a szankciók Oroszország számára, és azt mondta, hogy ez megfizetjük az adóját annak, hogy független állam legyünk. Ez, hogy az ember eldobja magát, hogy ez is egy olvasat a történetnek, tehát hogy ez a vezető orosz narratíva, és ez ellen mozdul be az egész világ azért, hogy meggyőzze Oroszország népét, mint hogyha leginkább arra hagyatkoznánk, hogy az tud ebben változást hozni, hogy hát vegyék észre magukat. Úgyhogy lehet, hogy nonsensnek gondoljuk azt, hogy mondjuk a orosz filmet is ne játszanak a moziba, mert hogy a művészetnek mi köze ez az egészhez ilyen szinten. De itt nem feltétlenül russzofóbiának gondolom az ilyen dolgokat, amelyek nem nincsenek szoros összefüggésbe a politikummal, hanem itt leginkább az, hogy a társadalom ráébresztése, vagy nem tudom, próbálják elérni, mintha ez lenne a legfontosabb célja. Mert az, hogy térdre kényszeríteni egy ilyen hatalmas országot, hát az nem csak az országon belül van ára, tehát hogy ez közgazdaságunk sok minden más kérdés is, de igazából ez a beárazás, ez nagyon sok mindenre vonatkozik arra is, amit az András az előbb mondott, meg annak a beárazása is, hogy a sokkal nagyobb bajot hogy tudjuk megelőzni, mert itt most mindenkibe a mozgatórugó nem is annyira, hogy Ukrajnában mi történik, hanem hogy ebből mi lehet még, mert annyira nem látszik a racionalitása a történéseknek.
Igen, nehéz ezen a ponton befejezni a beszélgetést, de talán annyit megígérhetünk, hogy egyrészt lesznek még beszélgetések, meg hogyha úgy van, akkor újra meghívhatjunk akár benneteket egy erről beszélni, hiszen ez egy ilyen hosszú folyamat, akár a konszolidáció része, a háború lezárása, a nagyhatalmi szövetségi rendszereknek az újrahúzása, szóval azt gondolom, hogy érdemes még erről, és kell is beszélni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.